első részében felsorolt értékrendeket, a jobboldali, a liberális, a baloldali és a konzervatív értékrendet. Ezek mindegyikét lehet romboló módon túlzásba vinni. A szünet után sorban megbeszéljük azokat a túlzásokat, amelyeket az adott értékrend legnagyobb hívei követnek el néha, és amelyekkel valójában a szándékuk ellenére lejáratják ezeket az értékrendeket. Négy értékrend felsorolásával indult a beszélgetés Szentpéteri Nagy Rihárd politikai elemzővel. A jobboldali, a liberális, a baloldali és a konzervatív értékrendről volt szó. Ezek mindegyikét lehet romboló módon túlzásba vinni. Most sorra vesszük azokat a túlzásokat, amelyeket az adott értékrend legnagyobb hívei követnek el néha, és amelyekkel valójában a szándékuk ellenére lejáratják ezeket az értékrendeket. Kedves Rihárd, még kényesebb dolgokat próbálok szóba hozni. Az előbb te is említetted, hogy vannak, akik túl mereven tekintik az egyes értékrendeket. Igen, vannak ilyen emberek. Tudjuk, hogy ez milyen zűrzavarokhoz vezet, és ráadásul az adott értékrendet is lejáratja az ilyen emberek viselkedése. Én most azt fogom felsorolni, hogy ha alkalmam volna, akkor mit mondanék tanácsként az egyes értékrendek képviselőinek, hogy mi az, amiben ne essenek túlzásba. Tisztában vagyok azzal, hogy most nagyon vékony jégen járok, és bízom a kíméletlen megjegyzéseidben.
Én megígérhetem.
Köszönöm. A jobboldalinak például azt mondanám, hogy teljesen jogos és igazságos a társadalom ellenes devianciák elleni küzdelmük. De túlzásnak érzem, hogy a küzdelem hevében deviánsnak tekintsenek mindenkit, aki nem pontosan ugyanolyan, mint ők, és akik nem nekik szurkolnak. És egyáltalán ne akarjanak mindig mindenkivel harcolni. Lejárt akkor, amikor párbajban dőlt el, hogy kinek van igaza. Néhai nevelőapám elmondta, hogy ők testnevelés órán még tanulták a párbaj szabályokat. Hát nem volt az olyan régen, de hát ez akkor lejárt, és azt pedig végképp nem tartom elfogadhatónak, hogy eleve annak volna mindig igaza, aki a túlsúlya révén a legjobb verekedő, vagy aki a többség. Én ezt mondanám egy jobboldalinak.
Hát kérlek szépen, kíméletlen megjegyzést értem, de nem tartom be az ígéretemet, mert ezzel nagyon tudok azonosulni. Valóban egy jobboldali alig, hanem ezt a tanácsot kell, hogy leginkább megfogadja.
Akkor folytatom a baloldallal. A baloldaliaknak azt mondanám, hogy teljesen jogosnak és igazságosnak tartom a kizsákmányolás és az érdem nélküli gyarapodás miatti dühüket és az ezzel nem való föllépésüket. Ugyanakkor vannak közöttük, akik a nagy küzdelem hevében azt is elvennék, ami mögött értékteremtés van. Elég talán az államosítás időszakára gondolni. És vannak, akik azokat is ölbevennék, és mindannyiunk áldozatvállalásával segítenék, akik visszaélnek a szolidaritással, mert ilyenek is vannak. Emberként egyenlőek vagyunk ugyan, de nem vagyunk egyformák. Nem ugyanazt tesszük a társadalomért, és nem is ugyanazt érdemeljük a társadalomtól, és hadd tegyem hozzá azt is, hogy a tömeg érdekéért való kiállás, az nem a tömeg véleményéért való kiállást jelenti. Tehát kórusban énekelni lehet, de kórusban komponálni nem. Ezt mondanám a baloldalinak.
Nagyon jó, hát kérlek szépen, bocsáss meg, de megint szótlan maradok. Ezen ugyancsak...
Nagyon köszönöm, még mindig elfogultnak tartlak, és úgy érzem, hogy időnként a hatásvadász megjegyzéseim hatása alá kerülsz, de hát...
Jó. Megpróbálom majd kivonni magamat alól.
Köszönöm. Akkor mondom a liberálist, végére hagytam a konzervatívot, hogyha összevesznénk esetleg, bár online kapcsolatban nem könnyű mondjuk összeverekedni, de végére hagytam a konzervatívot. Liberális. Itt is azzal kezdem, hogy rendkívül jogos és igazságos az a törekvésük, amelyik az egyetemes, mindenkit megillető emberi jogokért és szabadságért zajlik. De nagyon sok liberális felejti el azt a mondást, amelyik egyébként egy liberális politikustól származik. Ha jól emlékszem, egy ausztrál politikustól, de most nem találtam a forrást, a mondat így hangzik, az öklött szabadsága az orrom hegyéig terjed.
Nagyon jó.
Egy jó barátom figyelmeztetett, hogy ez így nagyon jól hangzik, de inkább az intim zónám határát kéne mondani, és teljesen igazat adok neki, és nagyon sok liberális téveszti össze, vagy hagyja magát becsapni, amikor összetévesztik, a szabadságot a szabadossággal. A véleményszabadságot azzal, hogy 5 percenként más lehet a véleményem, és elvárhatom, hogy ezt méltányolják. Ez nem szabadság, ez nem liberalizmus, ez hisztéria. Tehát a szabadság határvonalai pontosan megegyeznek a felelősségvállalás határvonalaival, és lehet részt venni, és lehet kibicnek lenni, és nekem az a véleményem, és ezt mondám szívesen minden liberálisnak, hogy a kibic elhallgattatása az nem a szólásszabadság megsértése.
Így van, kérlek szépen. Megint sajnos ennyit kell értenem. Kérlek szépen. Eddig jó.
Akkor merem mondani a konzervatívot.
Kíváncsi vagyok.
És megint azzal kezdem, hogy jogos és igazságos a kapkodások elleni fellépés. Hány olyan esetet látunk? Csak a természetben most éppen a hanságot akarják visszacsinálni. Amikor nem látjuk át valaminek a következményét, és történik valami olyan lépés, amelyik dominó hatással károk sorozatát idézi elő. Na de, a konzervatívnak szívem szerint azt mondom, hogy nem értek egyet azzal, amikor a küzdelem hevében a feleslegessé váló kerítést is megtartanák amiatt, hogy annak idején milyen tiszteletre méltó okból és módon építették. És azokkal sem értek egyet, akik az alma nem esik messze a fájától jegyében, nem hiszik, hogy az alma, ha már leesett a fáról, akkor messze is gurulhat, ha akar. Az ember olyan alma, amelyik tud gurulni és tud akarni is.
Így igaz.
Ha már almáról beszéltem, a mai gyümölcseink kivétel nélkül szándékos nemesítés eredményei. Úgyhogy nem tudunk minden hibát elkerülni, de erre is tudok egy hasonlóan komolytalan mondást, hogyan lehet kiütés nélkül egy boxmeccset átvészelni. Hát nagyon egyszerű matematikai magyarázat van erre, annyiszor kell felállni, ahányszor az ember padlóra került, és nem egyel kevesebbszer. Remélem, hogy nem bántó, ahogy egy kicsit kifiguráztam az egyes túlkapásokat.
Jól érthető. Valóban így van. Hát egy gondolatot, hogyha megengedsz, hogy hozzátegyek, hogy tényleg a baloldalra jellemző liberális alapgondolat ez, hogy bevonni újabb és újabb kisebbségeket, vagy olyanokat, akiknek joga is sérülnek a védelem mögé, a jogvédelme mögé, alkotmány sáncai mögé, és ez bizony túlzásokig tud menni. Ugye napjainkban láthatjuk, hogy már nagyítóval keresnek mindenféle kisebbségeket bizonyos baloldali és liberális polgártársaink, hogy azokat is védjék, ha kell, ha nem. És az igaz.
Jaj, a bácsi átkísérése a túloldalra, akár át akar menni, akár nem. Igen, ismerem az erre vonatkozó alapviccet.
Legyünk mindannyian bácsik, mert akkor felelünk meg a baloldali elképzeléseknek, mert akkor tudnak rajtunk segíteni. Egyfelől másfelől azonban valóban tényleg a jobb oldal pedig sokszor hajlamos arra, hogy megálljon a jogkiterjesztés útján, mondván, hogy amit eddig elért ezen a téren az emberiség, hogy hát a fejlettebb társadalmokra gondolok most persze, az már elég, az is túl gyors volt, és nem kell a végtelenség feszíteni a húrt. Igen, itt mindkét szélsőség elítélendő.
Mindegyik értékrendet lehet úgy túlzásba vinni, hogy abból katasztrófa legyen, hogy? És lehet annyira mellőzni, hogy abból katasztrófa legyen. Pontosan, megint csak ne tartsunk egymásnak történelemórát.
Láttunk példákat valóban mindegyikre a történelemben, akár az európai történelemben is.
Igen, sajt. Igen. Kényes témákról szól ez a műsor, és még nincs vége. A szünet után a keresztény értékekről lesz szó. Nagyon sok szó esik a keresztény értékekről, és nagyon ritka, hogy pontosan elhangzana, hogy melyek is ezek. A műsorból hátralévő bő 10 perc sem elég persze az alapos elemzéshez, de néhány alapvető gondolat kapcsán azért meghallgathatom a beszélgetőtársam Szentpéteri Nagy Rihárd politikai elemző kiegészítéseit. Kedves Rihárd, ennek a beszélgetésnek az utolsó részében a kereszténységet, a keresztény értékeket igyekszem szóba hozni. Úgy mellékesen, mielőtt belevágunk a téma sűrűjébe, nekem azt tűnt fel, hogy nagyon sokan, akik a kereszténység nevében hirdetnek különféle radikálisabb nézeteket, azok ennek kapcsán soha nem az evangéliumra hivatkoznak, hanem az Ószövetségre, vagyis a Tórára, mint keresztény értékekre. Ez olyan mókás, nem kell hosszan beszélni róla.
Igen.
Hadd mondjam meg, hogy ha tőlem megkérdezné valaki, hogy nem hívőként, de természetesen a keresztény kultúrát ismerve, hát a magyar történelmet és kultúrát nem értheti az, aki nem ismeri a keresztény kultúrát, szóval még egy József Attila verset sem érthet. Vagy... No, a lényeg az, hogy ha tőlem kérdezné valaki, hogy ez a kultúra miben ragadható meg a legjobban, a legszemléletesebben, én őszintén szólva a házasságtörő asszony példázatát idézném, abból is két olyan tanulságot, amelyet nem szoktak idézni, én legalábbis nem hallottam még. Az egyik az, hogy az az asszony attól kezdve valószínűleg nagyon vigyázott magára. A korábbi törvény szerint a rosszat meg kell semmisíteni. Ez a példázat viszont azt mondja, hogy lehet jobb ötlet is a rosszat jóvá alakítani, sőt, olyan helyzetbe hozni, hogy ő maga akarjon jó lenni. Ez valami döbbenetesen nagy előrelépés. Más kérdés, hogy az elmúlt 2000 évben ez a köztudatban még nem igen vert gyökeret, tehát mind a mai napig például a büntetés végrehajtás úgy működik, hogy legyen neki nagyon rossz, büntessük meg, nem pedig az, hogy próbáljunk olyan helyzetet teremteni, hogy ő maga akarjon jóvá válni. Jelzem itt az északi országok gyakorlatát sem tartom jónak. Az sem működik ebből a szempontból.
Igen, igen. Nagyon érdekes kérdés, nem tudom, egy pár szót szóljak-e most róla.
Örülök neki, ha megteszed.
Köszönöm, igen. Engedelmeddel én hívőként tudok ebben a kérdésben megnyilvánulni, nem tagadhatom meg magamat, hogy a hitemet, ahogy tetszik. Tehát először is, ha szabad mondanom, a keresztény kultúráról beszélve, olyasmiről beszélünk, ami van, ugye, ami létezik. Nem tagadhatjuk ennek létezik. Ugyanakkor a kereszténység nem kultúra, de természetesen nem hívő számára nyilvánvalóan a kultúrás vonatkozásai számítanak elsődlegesnek, de egy keresztény ember számára a kereszténység nem kultúra, egész világos, hogy kulturális megnyilvánulása van, ugye a gótikus templomoktól a József Attila verség, ahogy mondod, egyes dallamokon keresztül képzőművészeti, de az egész az évszámozásoktól, tehát akármit mondok, világ. Ugyanakkor ez az üdvözülésünknek az útja, ez fontosabb, vagy jelentős, ez a mi létünk és örök létünknek a hite, tehát ezt emelném ki elsősorban. A következő megjegyzésed arra vonatkozhatott, nem, de hogy sokszor ószövetségi példákkal magyarázunk modern dolgokat. Az a tapasztalatom, hogy az utóbbi 10, de lehet, hogy már 20 éve is, inkább a zsidó-keresztény hagyomány hasonlatosságát szokták kiemelni, míg korábban, és ez hiba volt, az én egyházam is inkább a különbségeket hangsúlyozta. Inkább az ószövetséggel szemben fogalmazta meg az új szövetséget, mert maga ez a két kifejezés, hogy ószövetség és ószövetség-keresztény kifejezés. Bár jelzem, talán a héber biblia se a legpontosabb kifejezés az ószövetségre, mert hiszen maga a biblia az eleve egy görög szó, ráadásul többes számban van, úgyhogy, de mindestre a tanák, ugye mondjuk akkor így. Tehát manapság, és ezt üdvözlöm ezt a fejleményt, ma inkább a hasonlatosságokat, az egymásból következőségeket hangsúlyozza a keresztény teológia is, ennek nagyon örülök. Az említett példa pedig, ugye egy kiváló példabeszéd, számtalan olvasata van, ha lenne időnk, akkor tényleg hát akár az egyes szótókat is külön is megnézhetnénk ebben a példában, hogy a házasságtörő asszony elítélése, el nem ítélése, mert azt mondtad, hogy ez az asszony utána már nagyon fog vigyázni magára. Hát annál is inkább vigyáz magára, mert maga a megváltó mondta neki, hogy menj és többé ne vétkezz. Ugye? Nem arról volt szó, hogy akkor csinál tovább, amit eddig csináltál, de nem ítéli el, ugye? Megkérdezi a megváltó az asszonyt, miután eltűntek azok, akik kővel a kezükben álltak, hogy hova lettek a bírálóid, és mondja az asszony, nincsenek, és mondja a megváltó, hogy én sem ítélek el, ugye menj és többé ne vétkezz. Még azt is mondanám, hogy amikor azt mondja az ítélkezőknek, hogy az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek, ezzel nagyon jól megfogja őket. És még egy jelenetre szabadna felhívni a figyelmet. Míg ez történik, amíg az ítélők gondolkodnak azon, hogy ők olyan méltóak arra, hogy ítélek, az alatt a megváltó letérde, legugol, és a homokba valamit rajzol, vagy valamit ír. Ezt nem tudjuk pontosan, minden esetre ott valami történik, valami hogyan, hogy ez csak egy ilyen, vagy olyasfajta kiegészítő cselekvény, ami arra kell, hogy addig is történik valami, amíg az ítélők gondolkoznak, hogy ők vajon büntelőek-e, hogy képesek legyenek egy követ az asszonyra hajtani, vagy valami ott kifejeződik, ezt nem tudjuk, ennek nincs nyoma, nincs folytatása ennek a rajzolásnak, vagy írásnak a homokba, de ez is egy nagyon különleges dolog, hiszen maga a megváltó írásban sosem fejezte ki magát, ő nem írásban, hanem élőszóban, sőt tetteivel tanított, és tettei és mondatai is egyaránt lenyűgözők, úgyhogy minden egyes szóból és minden tettből nagyon sokat lehet tanulni. Engem tőle lenyűgöz. Nem akarok senkit a vallásra rábeszélni, de engem letaglóz egyenesen, hogy milyen okosságokat, milyen bölcsességeket lehet ezekből a bölcs szavakból tanulni.
Ez a beszélgetésünk értékrendekről szól, és ebben az értelemben arról az értékrendről is beszélhetünk, amelynek a közvetítését látjuk a Bibliában és ezekben a példázatokban. Én egy ilyen értékre utaltam, amikor azt mondtam, hogy a rosszat nem csak megsemmisíteni lehet, hanem jóval alakítani is. És azért ezt mondtam, mert ezt nem szokták mondani.
Igen.
És van még egy tanulság, azt mondtam, hogy két tanulságot fogok mondani. A második, félig már ki is mondtad, de a tanulság nem az, ami benne van a példázatban, hanem ami nincs benne. Te azt mondtad, hogy menj és többé ne vétkezz. Én olyan megfogalmazást olvastam, hogy eredj és ne vétkezz többé. Mindegy, hogy mi a fordítás, de nincs tovább. Tehát nem úgy folytatódik, hogy eredj és ne vétkezz többé, de jól megjegyeztelek magamnak, és még a dédunokádon is számon kérem, és ezen túl engem kövess, és szaladja többiek után, és mondd el mindenkinek, hogy milyen nagyszerű vagyok. Szó nincs ilyesmiről. Eredj és ne vétkezz többé, pont. Na ez megint egy olyan tanulság, amelyik az elmúlt 2000 évben még nem velgyökelt a köztudatban.
Igen, nagyon így van. Holott van olyan hagyomány, amely ezt a házasságtörő asszonyt Mária Magdolnával azonosítja, mert ez időben tűnt fel a hívek körében a tanítványok között Mária Magdolna személye, és hát van egy olyan hagyomány, amely összeköti ezt a két alakot, lehet, hogy ez valójában egy alak volt, lehet, hogy két különböző esetről van szó, ezt nem tudhatjuk, de akár hogy történt is, akár az történt, hogy nem tudunk az asszony további életéről semmit, akár azt tudjuk, hogy ő Mária Magdolnaként még továbbra is ott volt a megváltó és tanítványai között. Mindenképpen tanulságos a történet. Ja.
Ez a két tanulság, amelyet mondtam, így is úgy is érvényes. Kedves Richard, nem úgy szólítlak meg, mint a keresztény kultúra és értékrend képviselőjét, hanem azt mondom, hogy ha módom volna a keresztényekhez általában szólni, akkor egy kérésem volna hozzájuk. Ez a kérés az volna, hogy ne sajátítsák ki ezeket az értékeket. Tehát ne tegyenek úgy, mintha mindenki, aki keresztény, ezen értékek örököse és követője volna, mert ez sem igaz, és ne tegyenek úgy, mintha senki más nem volna ezeknek az értékeknek a követője, mert ez sem igaz.
Hát így van, de mindkét igazság, vagy igazságtagadás magában a kereszténységből is következik. Hát egy rendes keresztény ember sem magát nem nevezheti igaz kereszténynek, szemben mások, sem másokat nem minősített, hogy ők valódiak, vagy nem, és itt tovább ezek mind tiltott dolgok. Hát a keresztény emberre az kell, hogy jellemző legyen, hogy a saját kicsinységét fogja fel, és örüljön, hogy egyáltalán gondolkodhatik szabadon ezekről a kérdésekről is.
Kedves Richard, nagyon-nagyon bonyolult és nagyon-nagyon kényes kérdésekről beszélgettünk. Őszintén hálás vagyok neked azért, hogy ebben partner voltál.
Részemről a hála és a megtiszteltetés, köszönöm.
És azt hiszem, akkor nincs más hátra, mint hogy ezt a beszélgetést megköszönjem azzal az ígérettel, hogy be fogok számolni, hogy hogyan sikerült ezt tényleg egy laikus közönség, laikus hallgatóság előtt előadnom, és mi volt a hatása.
Nagyon kíváncsi vagyok, és talán a hallgatók is kíváncsiak, úgyhogy talán majd nekik is esetleg valamilyen formát találsz, hogy beszámolhass erről.
Remélem, hogy így lesz. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Ezzel vége a Szia Tanár úr sorozat Értékrendek értékei alcímű műsorának. Idéztem már, hogy mi a különbség az elmélet és a gyakorlat között, hát elméletileg semmi. Nos, elméletileg ebben a műsorban Gerő Péter szerkesztő műsorvezető interjúvolta meg Szentpéteri Nagy Richard politikai elemzőt. Ilyenkor elméletileg a műsorvezető tisztelettudóan kérdez, és az interjú alany kifejti a véleményét. Ebben a műsorban azonban én tettem mindenféle állításokat, és az interjú alany a kérésemre ezekről mondott véleményt, ezekhez fűzött kiegészítést. A hallgatónak mondom, természetesen nyilvánosságra hozatal előtt megkapta és jóváhagyta a teljes felvételt, a most elhangzó mondatokkal együtt. Úgyhogy mielőtt a hallgatótól elköszönnék, neki üzenek, kedves Richard, nagyon örülök ennek a beszélgetésünknek, és a következőnek is, amelyik pár hét múlva hangzik el a nyári választásokkal kapcsolatban, hát én immár kit válasszak alcímmel. Köszönöm az alapvetően megerősítő véleményeidet, látókörbővítő kiegészítéseidet, minden jó cselekedet elnyeri méltó büntetését, a segítőkészségedet további megkeresésekkel fogom viszonozni. Most pedig Szentpéteri Nagy Richard alkotmányjogász politikai elemző nevében is elköszön Gerő Péter szerkesztő műsorvezető.